Ez itt a Játékidő Podcast, a Régió Játék és a Mesélyanyukám közös podcast sorozata, amelyben a játékok csodálatos világát járjuk körbe adásról, adásra vendégeimmel. Én Andrész Timi vagyok, az évamagazin.hu szerzője, szerkesztője, a Mesélyanyukám podcast műsorvezetője, és két gyermekes anyukaként a játékok amatőr szakértője. Ahogy az év utolsó napjai közelednek, sokan számolják vissza az órákat és készülődnek az új év ünnepére. De miért ne tehetnénk még emlékezetesebbé ezt az estét egy kis társas játékkal? A mai adás vendége egy olyan házas pár, akik a társasok minden tudói. Amit játszunk blog ugyanis a társas játékozás, mint minőségi hobbi népszerűsítését tűzte ki céljául. Köszöntöm az online stúdióban Győri Nádai Rékát és Győri Zolit. Elérkeztünk az év végéhez, és ez itt a Mesélyanyukám csatornán és a Játékidő podcast sorozatban az év utolsó epizódja. Karácsony után és szilveszter előtt vagyunk néhány nappal, és azt gondolom, hogy ez az az időszak, amikor a legtöbb családban jut idő a játékra, a társas játékra, a minőségi időre. Az előző évadban, múlt évben készítettünk egy nagyon jó társas játék ajánlós epizódot, amit játszunk blog megálmodóival, és ez a mai adás annak a folytatása lesz. Nagyon köszönöm, Réka és Zoli, hogy ismét elfogadtátok a meghívásomat.
Sziasztok, köszönjük szépen a meghívást!
Köszönjük a meghívást, sziasztok!
Nem tudom, hogy ti kaptatok-e visszajelzést az említett előző adás után, de az én postafiókon felrobbant, és nagyon-nagyon hasznos adás volt a hallgatók visszajelzése alapján, és ezért is örülök, hogy ismét itt vagytok, és szilveszterre, valamint a téli szünet hátra levő részére ajánlhatunk játékokat, de még mielőtt belecsapnánk, az lenne az első kérdésem, hogy hogy vagytok?
Nagyon szépen köszönjük, pörgősen, igazából mindig nagyon sok levelet kapunk, szóval nagyon örültünk az adás után is, hogy, hogy sokan fordultak hozzánk tanácsért, meg nagyon sok videónkat újra nézték az emberek. Igazából ez az időszak nekünk most már évről évre a leghajtósabb, így karácsonyig, és utána próbáljuk kipihenni magunkat, szóval hogy van egy ilyen, hogy is mondjam, a társasjátékos szakmának ez az időszak a legdurvább. Uh-huh. Ez így mindenkire igaz, hogy ilyenkor adják el a legtöbb társasjátékot, ilyenkor születik nálunk is a legtöbb videó, és nagyon sok rendezvényünk van, csapatépítőnk, tréningünk, és ez mind ilyen szeptember, október, november, december, tehát ez a 4 hónap, ez a 4. év, ez ilyen nagyon durva ebből a szempontból. És hát most próbáljuk így összeszedni magunkat ezután, és egy kicsit pihenni, mert nagyon, nagyon hajtós volt, és annak ellenére viszont jól vagyunk, mert nyilván próbáltunk belepihenni itt-ott, hogy legyen így emberi időnk egymásra is.
Igen, érdekes, mert ugye nekünk a játék a munkánk, és amikor mi dolgozunk, akkor játékokat fejtünk fel, illetve ezekről készítünk tartalmat, és ebben az időszakban ennek a száma megnő, és nagyon kell figyelnünk arra, hogy maradjon a játék játék. Tehát, hogy nem csak azért játszunk, mert dolgunk van bele, hanem megtalálni az örömöt a játékban, és emlékeztetni magunkat, hogy valójában ezt az egészet miért csináljuk, és nagyon megnőtt a jelentősége csak úgy örömből játszani, önmagáért játszani időszakoknak. Nyilván ez tavasszal nyáron könnyebb, így itt télen nagyobb fókuszt kér.
És akkor szabad időtökben is marad idő még a játékra?
Persze.
Igen.
Ez a szabadidő, az nálunk családidő, de abban is van játék. Tehát egyrészt a gyerkőceinkkel is játszunk, másrészt magunk között is, tehát mi ketten is nagyon szeretünk játszani.
Ez az év vége különösen sűrű volt számotokra. Figyelemmel kísérem a munkásságotokat az összes social platformon, és láttam, hogy november végén megjelent a Mit játszunk? Inspiráció és tudás a modern társas játékok birodalmából című könyvetek, amihez ezúton is gratulálok.
Oh. Nagyon szépen köszönöm.
Nagyon szépen köszönjük.
Mit tudhatunk erről a kötetről?
A könyvet, hát most már igazából két és fél éve írjuk. Szerettünk volna egy olyan kiadványt csinálni, amiben összesítjük azt az elmúlt 10 évet, amióta mi a társasjátékokkal foglalkozunk, és mindez populáris és egyszerre szórakoztató, de mégis edukatív módon tesszük meg, hogy annak is érdekes legyen, aki már társasjátékozik, és annak is, aki még csak most ismerkedik ezzel a hobbival, vagy szeretne játszani. Ezért vannak benne magyarázó részek, ahol mondjuk fogalmakat, játékos típusokat, műfajokat elmagyarázunk, vagy segítséget adunk ahhoz, hogy hogyan válasszon az embertársas játékot. Uh-huh. És vannak benne történetek, amik meg a mi munkánk, a mi tapasztalataink alapján belekerültek, és az pedig egy ilyen kis sztorizgatósabb rész, úgyhogy egyszerre próbáltuk azt, hogy megmaradjon az a fajta jellege, mint hogyha valaki mondjuk velünk beszélgetne, és feltenne nekünk kérdéseket, és mi válaszolnánk a könyvben. Tehát ez a jellege így megmaradjon a könyvnek, és közben mégis azoknak is adjon, akik meg mondjuk már régebb óta társasoznak. Egyébként a Corvina kiadó keresett meg minket, hogy nem írnánk egy könyvet társasjátékokról, és mi mondtuk, hogy hát ez nagyon jó, mert már írjuk egy ideje, úgyhogy akkor ez egy jó egymásra találás. És utána még nyilván sokat dolgoztunk rajta, de hogy már így megvolt az indítatás bennünk is, és kívülről is jött, úgyhogy ez így nagyon szerencsés volt.
Nagyon szerettünk személyes történeteket írni hozzá, igyekeztünk egyensúlyban tartani, hogy legyen szakmai is, de ne feltételezzen előzetes ismeretet. Tehát igazából bárki, aki picit is nyitott a modern játékokkal, modern társasjátékokkal kapcsolatban, abszolút célközönség a könyvnek. Tehát, hogy aki gazdák vagy okosan után jön, is abszolút érvényes, hogyha van érdeklődés, hogy hú, mi fánterem az egy modern társasjáték, akkor érdekes lehet számára.
Mi az a modern társasjáték? Mik számítanak modern társasjátéknak?
A modern társasjáték számomra egy igény. Az innovációra. Nagyjából a 20. század közepén, 50-es, 60-as évektől kezdett el igényformálódni, elsősorban Németországban arra, hogy van egy alapkincsünk, egy társasjáték alapkultúránk, és hogy hogyan lehetne ezt továbbfejleszteni, hogyan lehetne megnézni a határait, hogyan lehetne innoválni, egyéb megfejtéseket találni rá. Nagyjából a 70-es évektől adnak át Spiel des Jahres díjat, a Spiel des Jahres a német szakmai zsűri évtársasjáték díj, az a társasjátékos Oscar díj. Nagyjából onnantól datálom a modern társasjátékot, az legelső Spiel des Jahres díjátadásától, amikor is igény formálódott arra, hogy keressük és díjazzuk az innovatív ötleteket. És ennek szépen tere nőtt, és egyre többen csatlakoztak ehhez, hogy forradalmasítsuk a modern társasjátékozást, ami a mai napig tart. És a mai napig adnak át most már egyre több és egyre rangosabb díjakat, amivel elismerik olyan szerzőknek a munkásságát, akik szeretnék az ötleteikkel gazdagítani ezt az amúgy is nagyon gazdag műfajt. Hogy nézzük meg, hogy applikációt használó, egyedül játszható, a lehető legkevesebb szabállyal rendelkező, minél többeket egyszerre behúzó, előzetes tudás nem ismerő, sőt, akár kampány alapú, tehát hogy milyen extra megoldások lehetnek a modern társasjátékban, és számomra a modernség az a fejlesztésre való igényt jelenti. Az, hogy nem megelégszünk az, hogy hát ez kész, amit már fel lehet találni, azt feltaláltuk. Ennél kevésbé modern, ez számomra a modernitás ellentéte. Igazából most már megvagyunk, tehát számomra az újrafejlesztésre, a javításra, a tökéletesítésre, kiegészítésre való igénysége a modern társasjátékozásnak a modernsége.
Hazai Berkekben is van díjátadó, és ha jók az információm, akkor Zoli ismételten gratulálhatok. A mi karácsonyfánk alá is bekerült a díjnyertes Herceg nyert társasjátékod.
Így van, két díjat is. Az egyik a Magyar Társasjátékos Egyesületnek a díját hozta el. Az egyik külön díját. Illetve most a Yen magazinnak, a Játékos Emberek magazinjának a hazai fejlesztési díját is megnyerte, úgyhogy idén a Herceg nyer két díjat is besebehet, és hát nagyon-nagyon örülünk neki, hogy ennyien szeretik. Ez egy nagyon kellemes családi játék, amit már akár 7-8 éves kortól játszhatnak az emberek, és igazából az a története, hogy a király kisfia, a herceg indul egy futóversenyen, amit így megrendeznek az udvarban, és hát nyilván nincs ez így kimondva, de mindenki tudja, hogy a hercegnek kell nyerni, mert a király akkor lesz elégedett. Szóval mindannyian úgy futunk, és ez az érdekessége a játéknak, hogy úgy kooperatív a játék, tehát úgy vagyunk benne együtt, hogy nem nekünk kell nyernünk, hanem a hercegnek. És ez egy nagy kihívás, hogy együtt hogy tudjuk úgy indítani a verseny, meg úgy mozgatni a saját közös karaktereket, mert van benne három karakter még a hercegen túl, hogy ne ők vigyék el a pálmát, hanem a herceg.
A YouTube csatornátokon rengeteg játék bemutató van, A herceg nyert is végig játszottátok együtt, egy 20 perces videóban bemutattátok, hogyan működik ez a kooperatív társasjáték, és ez szerintem nagyon nagy segítség lehet azok számára, akik vásárlás előtt állnak. Én szívből ajánlom, mert felnőtt fejjel is nagyon szórakoztató.
Köszönjük szépen az ajánlást!
Hát igazán nincs mit. Készültem, lesz még ajánló bőven, és remélem, hogy tőletek is hallunk olyan társasjátékokról, amiket nem ismerünk még, esetleg amiket a társasjátékok ünnepén mutattak be. Szoktak a társasjátékok ünnepén új játékokat bemutatni? Sajnos nekem még eddig nem volt lehetőségem kilátogatni, de valahogy úgy tudom elképzelni az egészet, mint egy ilyen könyvhetet.
Úgy. Pont olyan egyébként. Rettenetesen sok ember van kint. Idén több mint 7000-en voltak kint a két nap alatt. És minden kiadó és a társasjátékos szakmában tevékenykedő, kávézó, kiegészítőket gyártó, mindenféle ember kint van standdal, mi is kint voltunk, mint vloggerek. És azt lehet tudni, hogy minden kiadó kihozza a legújabb megjelenéseit, plusz valamit ott jelentenek be. Tehát, hogy mindig van minden évben egy-két ilyen meglepetés, hogy azt majd ott derül ki, hogy mik azok, amiket még így hoznak, és azokat már így ki lehet próbálni azoknak, akik elmennek. Van benne mini Essen, ugye minden évben Essenben van az igazi, legnagyobb társasjátékos börze, ami mondjuk ennek a 10-szerese vagy 20-szorosa, ami itt Magyarországon van, és a világ minden tájáról mennek oda emberek, és oda nyilván kimennek a legnagyobb kiadók is, és hazahozzák azokat a dolgokat, amiket ők meg fognak majd jelentetni, vagy egyáltalán bármilyen nemzetközi érdeklődésre számot tartó szuperjátékok, és akkor ezeket kihozzák a társasjátékok ünnepére, és ott is ki lehet őket próbálni. Tehát mind nemzetközi, mind magyar viszonylatban ez egy kiemelkedő társasjátékos esemény itt Magyarországon, a társasjátékok ünnepe. Tényleg, aki él és mozog, kint van, és kisgyerekkel, nagygyerekkel, családosan, babakocsival, mindenhogy jönnek az emberek, leülhetnek asztalokhoz, ott játszhatnak, és nyilván beszélgethetnek a szakma képviselőivel, meg vásárolhatnak nagyon kedvezményesen, úgyhogy így telt ez a két nap, egy elképesztő élmény volt egyébként nekünk is, mert mi is csináltunk nyereményjátékot, meg mindenféle élő társashozást, óriás társas, például az előbb említett herceg nyert lehetett óriásban játszani. Tehát a lapok meg voltak ilyen A3-asban, és akkor ott lehetett kipróbálni, meg volt óriás doble, meg mindenféle, szóval, hogy voltak vicces dolgok, és hát nagyon jól sikerült, nagyon élveztük.
És volt olyan társasjáték, amit ti is akkor próbáltatok ki először?
Sajnos nem. Nekünk a társasjátékok ünnepe nem elsősorban az új játékok kipróbálásáról, hanem elsősorban a közönséggel való találkozásról szól. Számomra a legnagyobb élmény az volt, hogy nagyon sok emberrel találkoztam, akit addig egy nickname, vagy egy ilyen
Facebook profil,
Facebook profil alapján ismertem, hogy szia, és akkor végre tudtunk ilyet formán találkozni.
Mert tehát nekünk ez munka. Uh-huh. Ilyenkor nekünk nem nagyon van időnk leülni játszani, bár mindig körbe megyünk, tehát mindig körbe járunk, és mindig megnézzük a játékokat, de ezekre inkább később itthon már nyugodtan az irodában jut idő. Most nem is tudom, volt idén olyan, amit hazahoztunk, és itt próbáltunk ki utána itthon, de emlékszel ilyen?
Nem.
De azért valami újdonság biztos volt, ami felkeltette a figyelmeteket.
Hát hogyne, ebben az időszakban rengeteg hetente több játék jelenik meg, amiből egyesével tudnánk komoly figyelmfelkeltő tartalmat készíteni, miért érdekes, miért innovatív. Társasjátékok ünnepén jelent meg ebből 10. A mai napig készítünk még tartalmakat, hamarosan jó játékbemutató, amit ott kaptunk meg, vagy ott találkoztunk vele először, csak hát ugye ezt elsimítva minden nap egy tartalmat szeretnénk kommunikálni. Elképesztő minőségű, csodálatos játék van. Tehát nekünk könnyű válogatnunk, meg viszonylag könnyű ajánlanunk. Tehát nem keresnünk egy jó játékot, hanem abban a rengetegből valami szisztéma alapján szűrni, hogy azok közül minél gazdagabban tudjunk javaslatot tenni arra, hogy az érdeklődők mivel játszassanak.
Ami egyébként nekünk személy szerint ilyen kiemelkedő volt az idei őszi szezonban társas játékból, az nekem 2 volt, ami így nagyon-nagyon gyakran előkerül azóta is, hogy bemutattuk. Az egyik az a Kafirás nevű kávéfőzős, kávézó menedzselős társasjáték, amiben ki kell szolgálnunk a betérő vendégek igényeit ilyen kávé költeményekkel, és pontokat gyűjtögetnünk. A másik pedig az Erdő című kártyajáték, egy tablóépítős játék, amiben előttünk megépül egy erdő, és ahhoz állatokat próbálunk a fák mögé bedugdosni, amik különböző pontot érnek. Egy egészen meditatív, de nagyon gondolkodós játék, én ezt is nagyon szeretem, úgyhogy nekem ez a kettő volt ilyen, ami most így nagyon közel került a szívemhez az elmúlt időszakban.
Nekem is nagyon, nagyon szimpatikus az erdő, bármikor nagyon szívesen játszanám. Nekem a Felfedezések kora című játék az, ami még egy idején nagy, wow, ez egy nagyon komplex társas játék, igazán nagyon haladó játékosoknak, és öröm látnom, hogy a hazai kiadás, a játék kiadás az nagyon széles skálán nyújt izgalmat az érdeklődőknek, tehát az egészen könnyű gyerek, illetve belépő családi játékoktól a nagyon komoly haladó gamer játékokig. Tehát nem csak parti játékok vannak, parti játékból is rengeteg, de fantasztikus gyerekjátékok jönnek meg, családi, középhaladó, ügyességi, kampány alapú játék, most a Ticket to Ride Legacy az, ami wow, tehát egy fantasztikus történet, de műfajban, érdeklődésben, tapasztalatban nagyon széles skálán talált az érdeklődő.
És nektek egyébként mi a tapasztalatotok, hogy az ilyen új hullámos játékoknak a kicsit talán bonyolultabb szabályát, vagy lehet, hogy nem is annyira bonyolult szabályok, csak az egyszerű dobunk, lépünk, kimaradunk egy körből játékokhoz szokott embereknek, mennyire nyitottak ők arra, hogy befogadják ezeket az új metódusokat?
Teljesen, de azt gondolom mostanában, hogy mi egy buborékban élünk, mert nyilván az is van, hogy mi nem jutunk el azért mindenhova a világon, meg Magyarországon, meg pláne. Akikkel mi találkozunk, társasjátékos rendezvényen, vagy nekünk írnak, vagy bent vannak, amit játszunk csoportban, őnáluk azt látom, hogy kifejezett igény van arra, hogy valami innováció legyen egy társasjátékban, tehát nagyon kevés olyan családot ismerek, akik kifejezetten a doboklépek társasjátékokat keresi. Egyrészt azért, mert nem is nagyon születnek már, mert hogy annyi volt annó a retro időkben, hogy aki akar, az azzal játszik, és ott megállt. Aki viszont a modern játékokra kíváncsi, a doboklépek az nem kifejezetten egy modern mechanizmus. Nem szoktuk oda sorolni. Vannak nyilván újító megoldások, amikben szerepel ez a dolog, hogy dobunk és utána lépünk, de még más is van benne, tehát hogy többet ad a játék. És egyébként nem gondolom azt, hogy a modern játékok mindig bonyolultabbak, mint a régiek. Vannak köztük nagyon letisztult kettő darab szabállyal dolgozó játékok is, amik modern játékok, tehát innovatívak, de mégis nagyon egyszerű őket megtanulni, és azt látom, hogy a szakma kifejezetten törekszik arra, hogy ezekből a játékokból sok kerüljön a piacra, hogy pont azt a célcsoportot bevonjam, aki még csak azt ismerte, hogy dobunk, lépünk.
A parti játék kifejezést említetted az imént, és mivel néhány nap múlva szilveszter van, biztos sokaknál előkerülnek ezek a játékok. A ti általatok tervezett játékok között is van szerintem parti játék, például a 18 pluszos besorolású Ó, igen, társas játék, ő egy parti játék, ugye? Jól gondolom?
Ez így van.
A parti játékot definiálnám egy picit, ennek egy konkrét egyezményes, hivatalosan elfogadott definíció nincs, de én két kapaszkodót adnék hallgatóknak ezzel kapcsolatban, hogy partijátéknak hívom azt, amikor nagyon meghatározó, kiemelten meghatározó, hogy kivel játszom a játékot. Tehát a játékostársam miensége, vagy mennyisége, vagy igazából a játékostársam fontos a játékban, és nem elsősorban maga a játék. Amikor egy komplex, például az imént említett találmányok korában játszom, akkor bizonyos szempontból mindegy. Nem egészen mindegy, de sokkal kevésbé mindegy, mint egy partijáték esetében. A partijátéknál vannak olyan partijátékok, amiket ismeretlen játékosokkal játszanak, van olyan, amit általam ismert és szeretett játékosokkal, van olyan, amit játszanak anyámmal, van, amit nem. Erről nem anyám tehet, mert egyszerűen a játék jelleg olyan, hogy meghatározó, hogy ki a többi játékos. A másik pedig, hogy általában opcionális a pontszámítás. Nagyon sok partijátékot nem azért játszom, hogy győzzek, hanem a játékért magáért. Nyilván személyiségszerkezete válogatja, van játékos, akinek nagyon fontos tudni, hogy hogy állunk, hogy ki vezet, ki nem vezet. Például kisfiam egy ilyen típusú karakter, akinek nagyon fontos az, hogy akkor most hányan állunk a játékkal, hogy ki az, aki nyerésre, ki az, aki kevésbé, de a partijátékoknál ez a leglazább. Tehát itt a legkönnyebb elengedni, hogy mondjak egy példát, hogy a Dixitnél nekem aztán hót mindegy, hol áll a nyulam. Tehát elvileg a Dixitben körbe-körbe mennek a nyulak, vagy legalábbis egy kör próbálnak meg leírni, és akkor a legtöbb pontot gyűjtött, vagy aki először ér bizonyos ponthoz, ő nyeri meg. De egyszerűen a játék annyira intenzív hatást kelt, hogy nekem sokarlagos a játék állása. Míg esetleg egy kompetitív eurónál, ahol a versengés a lényeg, és nagyon sok minden számolható, ott igen számolunk azzal is, hogy ki mennyire eredményes a játékban.
Az ó igen, annyiból parti játék, hogy játszható többen, tehát játszhatjátok akár hatan is. Erotikus kérdésekkel foglalkozik, de nem mindegyik kérdés kifejezetten csak a szexel kapcsolatos benne. Vannak intimitással, párkapcsolattal, testhatárokkal, önképpel kapcsolatos képek is benne, azért 18 pluszos, mert felnőtt kérdéseket boncolgat. Nyilván van benne sok erotikával kapcsolatos is. Azért, mert azt gondoljuk, hogy ez még mindig tabu téma, annak ellenére, hogy az emberek azt gondolják, hogy hát erről már simán mindent megbeszéltünk. Én azt gondolom, hogy intelligensen nagyon kevés formula van a játékokban arra, hogy erről beszélgessünk, aki erre nyitott, akár párosan, akár barátokkal. Az ó igent azért tartottuk fontosnak megalkotni, ugyanez az igen sorozatnak a harmadik állomása volt az igen és az ó igen, és ezeket azt különbözteti meg egymástól egyrészt, hogy újabb kérdéseket tartalmaznak, másrészt külön-külön is játszhatóak, tehát akinek csak az egyik van meg, azt is előveheti. Harmadrészt nagyon segít abban, hogy ne csak a társaidat ismerd meg jobban, hanem saját magadat is. Ugye ezeknek a játékoknak az alap motorja az, hogy kapunk egy kérdést közösen, amire először magamra vonatkoztatva megválaszolok titkosan egy igent vagy egy nemet, hogy melyik inkább a válaszom, majd utána megpróbálom kitalálni a többiek válaszát. És az ó igenben azt próbáltuk elkerülni, ami sok társasjátékban vagy ilyen kártyajátékban ott van, hogy ezt az egész intimitás, erotika témát, ilyen, hogy is mondjam, így lealacsonyodva, ilyen nagyon vulgárisan, csak a humor oldalára közelítsük meg, hanem legyen benne egyfajta intelligens párbeszéd erről az egészről. És ez inkább ahhoz a vonulathoz tartozik, akár ha a szilveszteri játékokat is nézzük, a parti játékokat, ami azoknak való, akik szeretnének beszélgetni mondjuk egy házi buliban szilveszterkor, és nem csak arról szól, hogy nem tudom, dobáljuk egymáshoz a burítót, ami ugyanúgy poén tud lenni a burító hajítóban, de az nyilván egy másfajta közönségnek szól, vagy másfajta poént tartalmaz, mint az, amikor egymás megismerése a fő cél. Viszont idén azért nagyon sok jó parti játék jelent meg, köztük több titkos szerepes, amiben megpróbáljuk kitalálni, ki kivel van és merre, mint a szabadkőművesek, vagy a hallatlan, de nekünk például tetszett idén nagyon a Haramia Uszelencéje, amiben többszörös utalásokkal kell rájönnie a többieknek, hogy mi az én megfejtésem, és mindig a kártyán rajta van, hogy hanyadjára találják ki a többiek az én megfejtésemet, mert ha hamarabb találják ki, az sem jó, mert ha egyáltalán nem találják ki, tehát ilyen szóláncolatban kell utalnunk például. És én az ilyen játékokat is nagyon szeretem, mi általában a szilveszterkor, most idén talán nem a gyerkőcök miatt, de tavaly és hát remélem jövőre is barátokkal szoktuk tölteni a szilvesztert, és ilyenkor ilyen játékok kerülnek elő nálunk, tehát mi ezt a vonalat szeretjük jobban.
Így.
És a Lámageddon? A Lámageddon az egy parti játék?
Ó, nagyon.
Határozottan.
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 Az egy érvelős játék, amiben a játékosok lámáik vannak. A probléma az, hogy a lámák földje, a puha Afrika, ez egy bolygó, az univerzumban, ami készül elpusztulni. És az űrhajó, ami menti a lámákat, az véges férőhelyen rendelkezik, és a játékosok azt kőpapírollózzák le egymással, vagy legalábbis azt, az a feladatuk, hogy az ő lámáik jussanak be erre az űrhajóra, és a többieké ne annyira. A játékosok eldöntik a játék elején, hogy melyik láma milyen jellemzővel, illetve hány győzelmi ponttal rendelkezzen, és érvelek amellett, hogy miért az én villanyszerelő lámám, vagy takarítóm, vagy esetleg fodrász, vagy szinkronszínész lámám lesz tökéletesen alkalmas arra, hogy puha Afrika kultúráját tovább örökítse.
Csak egy másik bolygón.
Egy másik bolygón, csak ez a limitált férőhely, ami játékosszámtól függően apasztott ahhoz, hogy kelljen meggyőznem a többieket, hogy miért élszek a tökéletes választás. Magamra nem ér szavazni, többiekre ér. Benne a nagyobb játékos szám, hogy igazán, igazán sok humorra dolgozó parti játék.
Karácsony előtt, mikor játékokat vásároltunk, akkor magunkra is gondoltunk a férjemmel, és magunknak is vásároltunk egy társas játékot. Én még soha nem találkoztam ilyen játékkal, ez egy egyszer használatos társas játék volt, mivel az alkatrészek sérülnek a játék közben. És számomra ez egy teljesen új kategória volt a társas játékok palettáján.
Igen, igazából itt kapcsol be az egész társasjátékos témában az élmény faktor, hogy nagyon sok olyan játék születik. Gondolom, ez egy szabaduló szobás játék volt.
Igen, igen. Exit volt talán a cím.
Ami adja azt az élményt, mint hogyha te elmennél egy élményprogramra, csak otthon. Tehát nem mindenki szeret mindig kimozdulni, vagy van is, amikor nincs rá úgy alkalmas lehetőség, akár kisgyermek mellett, akár nincsen olyan játékos társ, vagy az ember nem szeretne szabaduló szobára elkölteni vagyonokat. Akkor van, hogy egy kisebb pakli játék, otthon is adja azt az élményt. Na most ez sokszor alkatrészrombolással jár, ami az a szintje a társas játékoknak, amikor már a játékot nem egy műalkotásként kezeljük, hanem valamiként, ami élményt ad nekünk. És ugye egy játék soha nem önmagában játék, hanem attól válik azzal a játékkal, amivel én játszom, hogy kikkel játszom, és hogyan játszom vele. És ez a játék például nem adná ugyanazt az élményt, hogyha ugyanúgy visszarendezhetnéd a kártyákat a dobozba. Igen. Itt végleges döntéseket hozol. És a döntések súlyát pont attól érzed, hogy utána szét kell tépned a lapot, meg bele kell vágnod, meg... tehát, hogy ez a fajta transformatív ereje ennek a játéknak, ez pont ebben áll. És szerencsére, én legalábbis nagyon szeretem azt, hogy a modern játékokban már benne van ez az innováció, hogy nem csak egy olyan dolog, amit én tovább akarok örökíteni a dédunokámnak. Nyilván vannak olyan játékok is, amire, hogyha nagyon vigyázunk, akkor 3-4 generáció is játszhat majd még vele, de van olyan is, ami meg egy egyszeri élmény, és azt elviszem magammal, és az annyit adott. És ezeknek is nagyon nagy divatja van, és én nagyon szeretem egyébként ezeket a szabadulószobás játékokat, tök jó randi programok
például. Igen, igen, a felelősség súlya az, hogy most összefirkáljuk, nem lehet visszacsinálni, az tényleg nagyon izgalmassá tette, és nekünk is a decemberi nagy hajrában egy ilyen itthoni randi programunk volt, de beszéljünk egy kicsit a gyerekeknek szánt játékokról. Egyrészt szerintetek mi jellemző a mostani gyerektársas játékokra, a modern társas játékokra, és ti milyen játékokat ajánlatok szilveszter estére?
A gyerekjátékokra jellemző, hogy rövidek, tehát olyan negyed órás hosszban gondolkodunk, általában egyszerű, könnyen elsajátítható szabályokkal és látványos alkatrészekkel dolgozik. Látványos alkatrész az nem elvárás, viszont az, hogy rövid és egyszerű szabályokkal dolgozzon, az általában igen. A látványos alkatrészek alatt is inkább azt gondolom, hogy csináljon olyat, amit más játékban nem nagyon gurítson, emeljen, fújjon, tekerjen, tehát hogy valami olyan aktivitás pöcköljön, vakarjon, tehát valami olyasmi dolog történjen egy játékban, amiben máshol nem feltétlen találkozott, vagy a szemmérték alapján, vagy valami kézügyességen keresztül kapcsolódik a játékhoz. Nagyon jó, hogyha ez szép, látványos, tarka, díszes, vicces.
És a szülő is élvezze, az is egy nagy elvárás, hogy nem csak a gyerek, ugye azt itt is kihangsúlyozzuk, mert mindig elmondjuk, hogy nem azért veszünk társasjátékot a gyereknek, hogy ő eljátszon a sarokban egyedül, mert ez nem az a kategória, hanem a szülő is játszon a gyermekével, mert így tudja megtanítani azokra, egyrészt a szabályokra, másrészt azokra a játékos normákra, amikre szeretnénk megtanítani a gyerekeket. Úgyhogy nyilván fontos, hogy a szülő se unja el az első parti után, és az azért kihívás a játéktervezőknek, hogy olyan játék legyen, amit megért a 3-4 éves is, meg azért még a felnőttet is szórakoztatja. De hála Istennek nagyon sok jó gyerekjáték van a piacon. Nekünk most nagy kedvenc volt mostanában a deszkalózok, amiben a saját kis elefánt kalózunkat kitesszük egy pallóra, egy ilyen kis mágneses palló van, és csapkodunk fel kártyákat, addig csapkodhatsz, amíg két ugyanolyat fel nem fordítasz. 6 féle kártya van egyébként a játékban, és ez ilyen bátorság próba, hogy meddig csapkodod fel a lapokat, és egy ponton azt mondod, hogy állj, megállok, mert most jól állok, és elviszem azokat a lapokat, és akkor kevesebb esély van arra, hogy az én elefántom lépked majd előre a pallón, és beesik a tengerbe. De ha két ugyanolyat fordítok fel, akkor ahol bebuktam azt a kört, a másik játékos rakodhat az én pallómra súlyokat. És hát egy ponton feladja a palló, és belecsobban az elefánt a vízbe. Ilyen egyszerű, a mi kisfiú nagyon imádja, és mi is nagyon megszerettük, és ehhez hasonló kaliberű gyerekjátékokból azért nagyon sok jelent meg idén. Én azt gondolom, hogy érdemes körbenézni, mielőtt az ember választ, már csak azért is, mert ügyesen rajta van minden dobozon, hogy hány éves kortól, és azért a legtöbb társas játékon ott van hátul egy kép, hogy pontosan mi van a dobozban, hogy meg tudjuk nézni, hogy akár témájában, akár mechanizmusában megszólítja-e majd a mi gyermekünket, tehát hogy nagyjából meg lehet azért ezt
tippelni. Nekem a Forgó-morgó szörnyek volt egy iszonyatosan vicces játék, amiben van konkrétan egy készülék, ami beállít egy szörnyecskét, akinek valamilyen feje, valamilyen pocakja, valamilyen lába van, és gyorsan meg kell találjuk középen, és meg rácsapni. Van egy külön eszköz, egy ilyen légcsapószerű, egy ilyen tapoló korong van a végén, így rá lehet csapni, de hogyha másnál van, akkor máshoz csapok, és lehet, hogy a saját magam érdekel csapni, mert megvédjem a többiekétől. Iszonyatosan vicces, és számomra azért szórakoztató játék, mert szerencse nem nagyon van benne, hanem egy olyan területtel dolgozik ez a termék, meg ez a játék, amiben a gyerekek elég jók, és önnön jogán nem szerencsének köszönhetően nyer. Hanem egyszer gyorsabb. Neki ez könnyebb játszani, és én szoktam tanácsolni, ne hagyjuk nyerni a gyereket, a könyvünkben is ez egy nagyon fontos visszatérő motívum, hogy vagy válasszunk a játékot, amiben egyszerű ügyesebb, hogy vagy pedig használjunk handicap szabályt, vagy előnyelést, hogy neki van apa lépmást kártya, vagy valami módon könnyítjük neki a játékot, mert amint én hagyom nyerni, az bizonyos szempontból hazugság. Tehát hazudok a gyereknek, mert ezt nem vallom benne, hogy most hagytalak nyerni, mert az megalázó számára, hanem inkább, hát most ügyesebb volt, de az érzi, jó az antennája, hogy most nem volt kifejezetten vele őszinte a szülő, vagy éppen az, aki játszott vele. Úgyhogy vagy játszunk mást, vagy adjunk neki előnyt valamilyen módon, amit mint erőforrás tud kezelni.
És akkor ti ezt nyíltan lekommunikáljátok, hogy előnyt adtok neki,
igen, tudja? Így van, igen, ez nyílt.
Hát,
most jelent meg nemrég az Everdell legkisebb erdőlakók című játék, ami 8 éves kortól ajánlott. Az eredeti játék 6 éves kortól ajánlom, és szerintem azért meredek, tehát egy 7-8 éves szerintem már tud hozzá kapcsolódni. És ott konkrétan a játékszabály része, hogyha kisebbekkel játszunk, akkor tudunk neki adni nem is kicsi előnyt.
Ők indulnak két kártyával, ami ad neki rögtön egy adott nyersanyagot mindig. A felnőttnek ez nincsen. És ez le van írva, hogy a gyerkőcöknek ez van, a felnőttnek nincsen. És ez nekik teljesen tiszta, szerintem. Ilyen szempontból a tiszta kommunikáció itt is sokat ad a játékokban, hogy megmondjuk, hogy Csabi, te most ezzel a kártyával kezdesz, mert te még nem vagy annyira gyakorlat, én már ezt nem kérem, mert én sokat játszottam vele, és így leszünk kiegyenlítve a játékban.
És aztán, hogyha a kékre ver ezekkel a segítségkártyákkal, akkor kommunikálható, hogy figyelj, Csabus,
most már ügyes voltál, vagy,
szerintem most már nem kell kettő, de elég egy.
És így szintezhetőek a modern társas játékok, ami nagyon fontos, mert lehet konkrétan kézzelfogható a fejlődés benne. Nem érzi azt a gyermek, hogy hú, de béna voltam. Hanem van benne egy olyan faktor, hogy én magamhoz képest mennyivel ügyesebb voltam most. És ez szerintem sokat ad.
Hát ez egy nagyon, nagyon érdekes gondolat, és nekem nagyon-nagyon tetszik. Még soha nem hallottam ezt ilyen módon kifejtve, de hát nyilván a célra vezető az mindig a tiszta kommunikáció. Úgyhogy... Hát köszi, hogy ezt elmondtátok, ez nekem nagyon-nagyon tetszett. Én is szeretnék egy társast ajánlani. Ehhez is kell egy kis bátorság, legalábbis a mi 4 évesünknek össze kellett szednie minden bátorságát. Ez a régiójáték saját márkás Roscsont nevű játéka, és van egy alvó kutyus, a kutyus előtt pedig egy tál, és a tálból csipesszel kell elvenni a csontokat, úgyhogy ne keltsük fel az állatot. Amikor felébred, na, az lehet rémisztő. És hasonlóan ijesztő volt nekem egy gyerekkori játékom, aminek nem tudom mi volt a neve, talán ki tudtok segíteni. Egy félelmetes, tátott szájú krokodil fogait kellett nyomkodni, és ha megtaláltad a fájós fogát, akkor összecsukódott az állkapcsa, akkor megharapott.
Igen, az ilyen ügyességi, mint régen volt a ne ébreszt fel az alvó papát, és akkor felült a papa, hogyha hangosak voltak a gyerekek. Igen, ilyen ügyességi játékokban nagyon sok van, és szerintem egyébként nagyon jó, mert sokan azt mondják, hogy ó, ez csak ilyen nagyon kicsiknek jó, de én nem tudom, a mi fiunk most már elmúlt 6 éves, és még mindig ezeket ugyanúgy előveszi. Tehát a rossz csontot ő is imádta például, megvan nekünk már jó másfél éve, és mindig előkerül. Ezek a vicces ügyességi játékok, ezek nagyon klasszak.
A másik, számomra egy ilyen hasonló kaliberű játék az a pufi röfitásas, amikor van egy malacunk, és etetnünk kell hamburgerekkel. És minél többet eszik a malacka, annál nagyobbra nő a gumiból készült pocakja. És a játék vesztese az, akinél kipattan a malac hasán az öv, mert hogy akkorára nő egy idő után, hogy már nem tudja az öv tartani magát. Na, ezt is nagyon szeretik a gyerekeink, és ezt mindenképpen szerettem volna ajánlani.
Hát a most kislányomnak, aki 2 éves, és nagyon, nagyon alulról ismerkedik még a társas játékozással, de kisfiam végtelen türelemmel játszogatja a mohó mókust.
Igen, az is hasonló, ott is a mókust kell letenni, és utána kikakíja a mókus egy ponton a
mogyorókat. Igen, a szájába törködünk ilyen kis makocskákat, és nagyon vicces, hogy hatalmas szemei vannak, és így csukódik be a szemei. Tehát valamit bír a pofia, de előbb-utóbb elengedi magát, aztán makok repülnek mindenfelé. Ez iszonyú vicces. Tehát amikor hirtelen előre nem tervezhetően, de meglepetésszerűen történik valami, ráadásul ilyen fizikai aktivitásra, tehát nem egy hanghatás, hanem gurul szét minden, az vicces, gyerekek imádják, és sokszor a gyerkőcöröm a szülőröme is. Igen, tehát hogy itt ezen játékok esetében nagyon pici a játékszabály, és nagyon látványos az a bizonyos alkatrész, amivel hatást kérünk.
Igen. Én megmondom őszintén, hogy sokáig óckodtam ezektől a játékoktól, mert kicsit ilyen, hogy is mondjam, ilyen bugyutának tartottam őket. Aztán a nagyszülők nem nagyon törődtek vele, hogy mi a véleményem ezekről a játékokról, úgyhogy szépen lassan elkezdtek bekúszni ezek a társasok a háztartásunkba, és végül most már igazából nem ezt gondolom róluk, mert tényleg akkora örömet tud okozni a gyerekeknek, és az ő örömük, az én örömöm is, hogy ez átformálta a véleményem. Még egy társas felírtam magamnak, hogy ne felejtsem el ajánlani, ez pedig a Rókanyomon, ami tudom, hogy már egy korábban megjelent társas, de hozzánk csak idei jutott el, és ez is egy kooperatív játék, és szépen megtanítja az együttműködésre a gyerekeket. A mi 4 és 7 évesünk is tudott együtt játszani.
Ó, mi is. Nagyon érdekes, ez egy dedukciós társas játék, hogy nyomozás történik, és külön öröm figyelni a 4, inkább az 5 évesek, ahogy szépen következtetnek. Ő nem lehet, őt vegyük le, ő még lehet, Ácsi csak lassan, óvatosan, és a kockadobással is ügyesen tudjuk menedzselni, kit nézzek meg, hova menjek, ugye a kis kalapjainkkal lépegetünk egy téren, csak azt hiszem, hogy Róka Rudik talán az, aki ott egy ilyen ösvényen szépen mozog, hogyha nem érünk rá akármeddig, kideríteni, hogy melyik Róka volt a huncut, és nagyon jó az a kis megfejtő tárcsunknak az értelmezése is, nyilván felnőttként egyszerű, de ahogy a gyerkőcök egyrészt kézügyessége, másrészt pedig logikai mintázatok mentén következtetnek valamire, ez csodálatos figyelni. Tehát, hogy nem is gondolom az ember, hogy milyen szépen működik 6 évesekkel, gyönyörűen működik. Ha kisebbekre célzünk, a Nyunyó című játékot ajánlom hatalmas nagy szeretettel. A Nyunyó az akár 4 éves kortól, de hát a 4 éves nagyon-nagyon kéri meg a szülőnek az aktív közreműködését. Itt eltűnt a Nyunyó kis állatkánk, és ki kell derítenünk, hogy hol van. És itt ez egy kicsi kompakt, igazából kártyákkal is működhetne, de tokenekkel működik. Elbújt valahova a Nyunyónk, és van egy központi lapunk, amihez oldalt vagy felül illesztünk más kártyákat, és ha kirajzolódik a holdacska vagy a napocska, akkor jó nyomon nyerünk, hogyha nem, akkor pedig nem. És ez is tipikusan az, ahol igen, hangosan elmondjuk, hogy mire jöttünk most rá. Az biztos nem lehet, akkor ezt nyugodtan fordít, az még lehet. És csodálatos lehet, hogy a második, de a harmadik alkalommal már egészen biztosan mondja szépen magától, hogy ez nem lehet, nézzük meg ezt, és a maga kis 10 percében, ja, és fontos, elveszíthető, kooperatív játék. És nagyon jó érzés az, hogy nem találtuk meg, de nem te egyedül nem találtad meg, hanem mi közösen nem. Úgyhogy ez a játékok iránt épülő bizalom, ez nagyon szépen épül egy ilyen kicsi dedukciós kooperatív játékon keresztül.
De nagyobbaknak például ajánlható a Mr. Jack, az már 8-9 éves kortól játszható játék, amiben Sherlock Holmes, ugye? Uh-huh. És hasfelmetsző Jack párbaja van, gyakorlatilag egymást kergetik egy pálya körül, és ki kell találni, hogy ki lehet vajon az, aki Jack bőrében bujkál.
Hát az érdekesség az, hogy mindegyik játékos mindegyik bábút mozgathatja, és a nyomozót játszó játékos megpróbálja kideríteni, hogy melyik bábú Mr. Jack, mert érdekesség ezzel a bűnügyel kapcsolatban nem kapták el, úgy nem is tudjuk, hogy kicsoda, és vannak különféle karakterek, mindegyiknek különféle mozgásszabálya van, és hogy vagy elég sokáig kell rejtve maradni, vagy konkrétan meg kell szökni az adott városrészről. Ez egy csak ketten játszható, erősen logikai ügyességi játék, nem ügyességi, hanem logikai, taktikai játék, ahol az adott helyzetből próbálunk meg ügyesen minél jobb manővereket masszírozni. 8 éves kortól bátran.
Vagy a Micro-Macro Crime City, ahol egy nagy térképen egy bűnügyet, valaki lejtett egy fagyit, vagy nem tudom, valami történt. Próbálunk felfejteni úgy, hogy folyamatábrában keressük a kis ikonokat, hogy merre ment a saját szereplő.
Tényleg a hallgatók úgy képzeljék el a Micro-Macro Crime City című játékot, hogy van egy A0-as, hatalmas nagy térkép, ami nem egy bűnügy van, hanem van 20. És ad nekünk egy pici boríték pár lap, a 6 darab kártyát, a első lapja megmondja, hogy ő itt Bende Bandi. Bende Bandi egy zongorista, aki autóval gyorshajt. Először is keresd meg Bende Bandit. Ott van egy hatalmas térkép.
Kicsit ilyen hol van Waldo-szerűen, tele nagyon, van mindenféle képpel.
És ez egy kooperatív dedukció, nyomozás történik, és amit Réka említett, az nagyon hangsúlyos, hogy nem egyszer szerepel rajta Bende Bandi, hanem picit eltolva egymástól különféle helyeken, de Bende Bandi itt még autóban ül, Bende Bandi itt parkol, Bende Bandi ott már kiszáll, Bende Bandi fejére rásett egy zongora.
Vajon mi történt?
Mi történt? És akkor megyünk szépen vissza, és akkor láthatjuk, hogy ott még lóg a zongora, de ott van egy huncut kisfi ollóval a kezében, hol szerezte az ollót? Tehát az egész város egy nagy, már statikus, mert rajz, de hogy folyamatosan mozog. Varázslat. Mm-hmm. Tényleg, hogyha nem játsz játékos, nehezen képzeli el, és tényleg rábírt feleségemmel, másfél-két órán keresztül ott gubbasztottunk a hatalmas a térkép fölött, gyöngyöcskékkel jelölgettük le a kis folyamatokat, hogy ki hol van. és nagyon jó, hogy most már három folytatása is van, egy hatalmas a térképet tudunk ki, tehát négy darab A0-ás papírral dolgozunk, nagyon meleg szívvel ajánljuk, és egyébként Spiedes-Jerez díjas játékról beszélünk, aminek nincs szabálya.
Ennyi.
Nincs. Tehát kiteríted, játszol, azonnal játszol. Tehát nagyon pici a belépési küszöb, és ezért is nagyon vonzó sokaknak, hogy nem kell hosszan szabályt tanulnod, kibontod a borítékot, mi történt. És hogyha meg tudod mondani, mi történt, akkor látsz tovább.
Na, ez most nagyon-nagyon felkeltette az érdeklődésemet. Felírom a listámra, hogy mit szerezzünk be szilveszterre.
Micromacro, Crime City.
Ó, köszi. Köszi, hogy még egyszer elmondtad a címét. És ezt akkor gyerekkel is lehet játszani, ugye?
Persze.
7 éves szerintem kényelmesen. Annyi, hogy tudjátok már válogatni a bűnügyeket, ezt jelöli egyébként a boríték, hogy van, ami picit felnőttebbeknek bűnügy, de többségében gyerkőccel kényelmes.
Többségében azért ezek nem olyan bűnügyek, amikről ne hallanom mondjuk bárhol az utcán, tehát hogy nem egy ilyen durva dolgok azért.
És okos a játék, mert mindegyik szereplő, aki a térképen olyan picit rajzfilmfigurás. Tehát a nyuszi, kacsa, tehát hogy nem embereket
nem durva a képi világ
ábrázol, az. Hanem mit tudom én, kopaszmajom, tehát ilyesmi.
Na de jó, nagyon sok jó játékot ajánlottunk szerintem, és remélem, hogy a hallgatók tudtak jegyzetelni. Ha pedig nem, akkor egy picit visszatekernek, vagy átjönnek az evamagazin.hu oldalra, ugyanis minden podcast adásunkhoz tartozik egy online cikk is. Készítek majd oda az itt ajánlott játékokból egy galériát leírással együtt, hogy megkönnyítsem a választást. Zárásként az lenne a kérdésem, hogy eláruljátok-e, mire készültök 2024-ben, vagy csak valamennyit belőle esetleg?
Fú, igen, sok van. Én tervezőként folytatom az eddig megkezdett vonalat. Már előre előkészületekben vannak több játék is, tehát nem egy, hanem több játékkal jelentkezek majd, és még nem ért véget az év. Tehát a mostani év sem ért véget. Én szeretném visszahozni a beszélgetős tartalmakat a videóformátumban. Most költöztettük az irodát, egy picit nagyobb helyen vagyunk most már, úgyhogy számomra egy nagyon fontos műfaj volt, amikor vendégeket hívtunk és velük beszélgettünk, és ezt videóformában rögzítettük, úgyhogy nekem az egy nagy álmom visszahozni 2024-ben.
Igen. Emellett rengeteg rendezvényünk lesz jövőre is, ahol ki lehet próbálni élőben a társasjátékokat, amiket megtanítunk. Ezt országszerte fogjuk csinálni, tehát megyünk majd nem csak Budapesten, hanem mindenfelé vidéken is megyünk majd rendezvényekkel. És hát mi is tervezünk majd még egy-két meglepetést jövőre, de az már majd jövő év elején fog majd kiderülni.
Az legyen titok, és kövessünk titeket, és idővel kiderül.
Így van. Várunk szeretettel, amit játszunk csatornán.
Nagyon köszönöm, hogy itt voltatok és beszélgettünk.
Mi is. Köszönjük szépen a lehetőséget, és kívánunk jó játékot minden hallgatónak.
És boldog új évet, és így, játékos így. Új évet, mindenkinek az életében lehessen ott egy kicsit a játék.
Én is hasonlókat kívánok a hallgatóknak, magam és a régió játék, valamint a szerkesztőségünk nevében. Köszönöm, hogy itt voltatok velem 2023-ban. Januárban újra találkozunk egy új játékidő epizódban. Addig is mindenkinek nagyon sok közös játékidőt kívánok, és egy olyan új évet, amilyet álmodtok magatoknak. Sziasztok!
Várj még egy kicsit! Ha tetszett ez az epizód, ne felejtsd el értékelni, lájkolni, csillagozni. Ha pedig úgy gondolod, hogy másoknak is hasznos, értékes, szórakoztató lehet ez a csatorna, oszd meg a közösségi oldalaidon, hogy könnyedén ránk találjanak. Ha pedig hozzászólnál a témához vagy kérdeznél, megteheted az info@evamagazin.hu e-mail címen, vagy csatlakozz a Mesélj Anyukám zárt Facebook csoporthoz, ahol folytathatjuk a beszélgetést, véleményt és információt cserélhetünk.
A műsor a Béton partnere.